A liberális teológia hosszú uralma után a 20. század elején fordulat és válaszút elé kerülő protestáns teológia jelentős és jellegzetes, egyéni utakat járó alakja volt Karl Heim. Heim 1874-ben született Frauenzimmernben, pietista lelkész családban. Tübingenben tanult teológiát 1892 és 96 között, közben pedig 93-ban megtérési élményt élt át. Végzése után gyülekezeti lelkészként dolgozott, majd diák szervezetek lelkészeként szolgált. 1907-től Halléban, 14-től Münsterben tanított rendszeres teológiát. 1920-tól Tübingenben tanított, ám a nemzeti szocializmussal szemben ellenséges megnyilatkozásai miatt 1939-ben kényszernyugdíjazták, a háború után pedig már csak alkalmi előadásokat tartott. Heim 1958-ban halt meg Tübingenben. Heim teljes életművének gerincét a természettudományokkal folytatott párbeszéd iránti nyitottság, a pietista lelkiség és a personális filozófia közötti összhang megteremtésének szándéka hatotta át. A Jövő világképe című korai munkájában már megfogalmazta, következő Vezérfonal a dogmatikához című művében pedig részletesen kifejtette azt a gondolatát, hogy a világban tájékozódó ember fő eligazodási pontja az Istenhez fűződő én-te kapcsolat, amely a természetes, tudományos megismerésen túlmutat. Azt is kimutatta, hogy a természet tudományos ismerettel szemben a hitbizonyosság csak az én-te personális kapcsolat, nem pedig az alany és tárgy közötti racionális viszony keretei között értelmezhető. Ebből a gondolatmenetből nőtt ki az Evangéliumi hit és a jelenkori gondolkodás című főműve, amelynek lényegi állítása volt, hogy az emberek közötti én-te viszony a transzcendens tevel, Istennel való kapcsolatban teljesedik ki. 1949-es a Keresztény Istenhit és a Természettudomány című írásában a teremtéstan és az evolúció gondolata közötti harmónia mellett érvelt, megfogalmazta azt a gondolatot, hogy a kezdet, a keletkezés pillanata valójában az a tudomány előtti pillanat, amelyben az ember Istennel találkozhat, sőt, kísérletet tett a modern kozmológia, a relativitás elmélet és a kvantum elmélet teológiai értelmezésére is. Úgy vélte, a modern fizikai világkép érvényes ugyanám önmagát nem tudja megalapozni, csak a hitben adott feltételekkel igazolhatja helyességét. Ugyanezt a gondolatot vitte tovább 1952-es, a világ teremtése és beteljesedése című írásában is, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a világ végső tudományos értelmetlensége és értelmezhetetlensége a Krisztus által és Krisztusban való végső beteljesedésben nyeri el értelmét. Ez az utolsó etikai munkájában részletesen tárgyalt végső beteljesedés ad értelmet a keresztény közösségnek, gyülekezetnek, amely a világért vállalt felelősség etikája szellemében válik valódi közösségé, és képes hozzájárulni a teremtett dolgok rendjének kiteljesedéséhez. A mozgalmas 20. század luteránus teológiájának volt jellegzetes, sokban különutas alakja Paul Althaus. Althaus vele azonos nevű teológus professzor fiaként született 1888-ban Obershagenben, Hannover mellett. Tübingen, Göttingen egyetemén tanult teológiát, mesterei között ott volt Karl Heim, Karl Hall, Martin Kehler, Adolf Schlatter. Tanulmányai végeztével 1913-ban habilitált, egyetemi karrierje elindulását azonban az első világháború hátráltatta. A háború éveiben tábori lelkészként szolgált. 1919-ben nyert kinevezést a rendszeres teológia professzorává Rostock Egyetemén. Innen került át 1925-ben Erlangenbe, ahol élete végéig a rendszeres teológia mellett az Új Szövetség professzora is volt. Számos más tisztséget is viselt, így 3 évtizeden keresztül ő volt az Erlangeni Egyetem prédikátora, 1926 és 64 között pedig a Német Luther Szövetség elnöke. 1923 után rövid ideig rokon szembezett a nemzeti szocialista kormányzattal, amiért 1947-ben rövid időre eltiltották a tanítástól, de hamarosan visszatérhetett katedrájára, ahol 1966-ig, halála esztendeiig aktív maradt. Althaus első komolyabb műve a világháború traumájának hatását is magán viselő a Végső dolgokról című 1919-es írás volt, amelyben a végidőt krisztológiai kiinduló pontból morális és történelem teológiai nézőpont szerint vizsgálta. Szerinte az eszkatológiában nem a végidő, hanem az új kezdet, az új életreménye csillan fel. Következő a Dogmatika vázlata című 1929 és 32 között megjelent művében a kinyilatkoztatás és az ősbűn kapcsolatáról írt a helyes Isten ismeret forrásának Krisztus történeti valóságát jelölte meg, és a teljes krisztológiát egyetemes megváltást tanként igyekezett értelmezni. Következő munkáiban az 1931-es az Etika vázlatában és a 34-es a Rendek teológiájában a megigazulásról és Isten országa eljövetelének feltételeiről fejtette ki a véleményét, késői a Keresztény igazság című munkájában pedig az ős kinyilatkoztatás tényéből kiindulva általános istentant és arra épülő teljes dogmatikai rendszert, teremtéstant, antropológiát, krisztológiát, megváltástant és szentháromságtant terjesztett elő. Az úgynevezett kérigma és a történeti Jézus Bultmannal vitázva a megváltó alakjának hitelessége mellett hozott fel érveket, utolsó Martin Luther teológiája című műve pedig a reformátor gondolkodásának átfogó vizsgálata volt. A teológia és az attól fokozatosan önállósuló vallástudomány határvidékén alkotta meg a maga életművét az általános és összehasonlító vallástudomány fenomenológiai irányzatának meghatározó alakja a német Friedrich Heiler. Heiler bajor katolikus család gyermekeként 1892-ben Münchenben született. A helyi egyetemen 1911 és 18 között a teológia mellett vallástörténeti és orientalisztikai tanulmányokat folytatott, röviddel papszentelését követően pedig még 1917-ben doktori címet szerzett az Imádság című nagy jelentőségű munkájával. A következő évben a keleti misztikát elemző a buddhista elmélyülés című munkájával habilitált, és magántanári kinevezést nyert az egyetemen. Ezt követően az alapvetően liberális szemléletű, a katolicizmus konzervatív vonulatát kritikusan szemlélő Heiler kapcsolatba került a Nathan Söderblom evangélikus uppsalai érsekkel, az összehasonlító vallástudomány művelőjével és a keresztény ökumenizmus egyik élharcosával, aki előadásokra hívta meg az uppsalai egyetemre. Heiler itt 1919-ben átlépett az evangélikus egyházba, hazatérését követően pedig Rudolf Otto kezdeményezésére a Marburgi Egyetemen elnyerte az összehasonlító vallástörténet és vallásfilozófia professzorának állását. Svédországi előadásai és tapasztalatai alapján adta ki 1923-ban a katolicizmus című a felekezetek közötti közeledést célzó munkáját, amelyben sajátos evangéliumi katolicizmust képviselt, és az eredendő egység szellemében próbálta feloldani a felekezeti ellentéteket. Ez a műve heves vitákat váltott ki úgy evangélikus, mint katolikus részről, és egyebek között Karl Adamot híres, a katolicizmus lényege című, a zsinat előtti egyházképet megfogalmazó művének megszületésére buzdította. A későbbiekben az ökumenikus törekvések és mozgalmak mellett végérvényesen elköteleződő Heiler immár evangélikus létére is távol tartotta magát néhány luteránus hitelvnek, különösen a megigazulás tanításának elfogadásától. A ferences rendi hagyományok nagy tisztelőjeként a 30-as években kezdeményezője volt evangélikus ferences harmadrendi közösség megalakításának, valamint azt szorgalmazta, hogy az evangélikus főpásztorok az apostoli folytonosság szellemében szakadár gallikán vagy ókatolikus püspököktől kérjék fel szentelésüket. Heiler a 30-as évektől Rudolf Otto, Gerardus van der Löw, Raffaele Petazzoni törekvéseivel párhuzamosan már általános vallás fenomenológiai modell kidolgozásán fáradozott, amely az emberi öntudat egységes természetéből kiindulva világvallásaiban meglévő genetikus és morfológiai közös elemeket tette meg rendszere alapjának, és a világ vallási sokféleségét a vallás mind egyetemesi jelenség közös forrásaira vezette vissza. Közben a nemzeti szocializmussal szembeni kritikus magatartása miatt 1934-ben a Marburgi Teológiai Fakultásról a filozófiaira helyezték át, később pedig tanítási lehetőségeit is korlátozták a hatóságok. Eredeti katedrájára így csak 1948-ban térhetett vissza, ahol 1960-as emeritálásáig tanított. Ebben az időben eredeti, a keresztények egységét szorgalmazó álláspontját a vallásközi párbeszédre a világvallásai közötti közeledés gondolatára is kiterjesztette. Aligha nem ez vezette akkor is, amikor 1961-ben közreadta korábbi kutatásai eredményeként legjelentősebb a vallás megjelenési formái és lényege című vallás fenomenológiai szintézisét, amely a vallások átfogó rendszerezésére, tipológiai leírására tett kísérlet, a következő esztendőben pedig ezt a munkát egy rövid, az Emberiség vallásai című történeti áttekintéssel egészítette ki. Marburgi nyugdíjazását követően szülővárosában Münchenbe költözött vissza, ahol egészen 1967-ben bekövetkezett haláláig folytatta tanári munkáját. Heiler életművének egyik legfontosabb részét az ima jelenségének alapos elemzése adja. Az ezt tárgyaló korai műve valójában a fenomenológiai módszernek egyetlen részterületre való alkalmazása, a világ ima kultúrájának tipológiai áttekintése. Ebben a munkájában a szerző 7 különböző ima típust különít el egymástól, és adja ezeknek a típusoknak nagy empirikus anyagra támaszkodó bemutatását. A kiinduló pont az, hogy minden ima a vallásos érzület megnyilatkozása, egyben a szent, az isteni valóság felé kezdeményezett emberi kommunikáció. Legegyszerűbb esetben ez a kommunikáció úgynevezett világi ima, a vallástalan embernek a személytelen és tematizálatlan teljes valósággal kezdeményezett érintkezése, amolyan kiáltás a kozmosz felé. A második ima típus a primitív ima, amely azon a meggyőződésen alapul, hogy az ember szavának kényszerítő ereje van arra a titokzatos világra, amely felé fordul, legyen az kérés, panasz, ráolvasás, követelődzés. A harmadik imatípus a rituális ima. Ebben az imádság már szilárd közösségi kereteket ölt, sztereotíp formulák kötött szövegek keretei között ismétli önmagát. A negyedik típust Heiler görög kultúrális imának nevezi. Míg az előbbi típusok egyéni vagy közösségi keretek között, de az anyagi világ történéseinek égi befolyásolását célozták, itt az ima már magának az imádkozó közösségnek kulturális cselekedetévé, belső kohéziójává változik. Az ötödik típus a filozófiai ima, valójában Istenről, az istenekhez szóló töprengő monológ arról, hogy valójában az ima értelme és haszna különböznek egymástól. Az előbbiekkel ellentétben az ima két magasabb rendű, a vallási érzület lényegét hordozó formája a misztikus és a profétai ima. A misztikus imában a hitben nyert megvilágosodás tudása ölt testet, a profétai ima csúcspontján pedig valódi kommunikáción jön létre az isteni valósággal. Heiler másik, évtizedekkel később született fontos munkája nem más, mint a vallási jelenségek teljes körűnek szánt rendszerezése, tipológiai áttekintése. A szerző ebben a vallás egészét jelenségek megmutatkozási soraként értelmezi, amelyek a teljes vallási valóság hitrendszertől független építőkövei. Ez a nagymű a vallás megjelenési formái és lényege, amely 1961-ben jelent meg első kiadásában. Kiinduló pontja annak állítása, hogy a vallás olyan sokrétű komplex jelenség, amelynek lényegét csak önkényesen jelölhetnénk, így különféle megjelenési formái, megmutatkozási módjai révén tudjuk értelmezni. Lehetséges kiinduló pont annak feltételezése, hogy a vallás, ahogy azt már Rudolf Otto is állította, eredendően élménytermészetű jelenség. Ennek az élménynek a gyökerei pedig a mágikus szemléletben lehetők fel. Ez az élményvilág ugyanakkor sajátosan tagolja az általa szemlélt valóságot, amely számos jól elhatárolható megjelenési formában tárul fel az emberi szemlélet előtt. E megjelenési formák rendszerezésében Heiler elsőként a vallásinak szent tárgyakban való megjelenését vizsgálja, azokat a természetes és természeti tárgyakat, amelyek a szent megmutatkozását hordozzák. Tipológiájában olyan kategóriák kapnak helyet, mint a föld, a víz, a levegő, az égi testek, természeti jelenségek és képződmények. De vannak olyan szentárgyak is, amelyeket maga az ember készít, olyanokat, mint a fétisek, kultikus tárgyak, vallási jelképek, amelyeket az ember a szent felidézések kellékeiként állít elő, és mint egy átenged az őt felülmúló titokzatos erőnek. A következő két kategória tipológiájában a szent hely és a szent idő. A vallási megmutatkozásának helyei is lehetnek természetes terek, barlangok, ligetek, végső soron maga az ég is, míg az ember maga templomokat emel, oltárokat állít a szent megjelenésének vagy megjelenítésének eszközeiként. Ugyanígy az idő esetében a szent maga a természet ritmikus időben kibontakozó rendje, de szent az emberi élethez kapcsolódó ünnepek, emléknapok, bőti periódusok rendszere is. Ezt követik a szent számok, hiszen a számok javarészének mágikus ereje is jelentése van, a vallási valóság lényegéből közölnek valamit. Ez után tárgyalja a szent cselekvéseket, hiszen a vallásban az ember mindig aktívan cselekszik, varázslások, rítusok, szertartások, babonás szokások révén fejezi ki viszonyát hitének titokzatos tárgyához, tárgyaihoz. A szentcselekvés kitüntetett típusa az áldozat, az ember javainak felajánlása vagy átadása a szent számára. Heiler ide sorolja az imát, mint szentcselekvést, végső soron pedig a misztérium cselekvő titokzatosságát is. Ezt követi a szent szó, a szent beszéd, mint Isten szava, és az ember Istenéhez szóló beszéde, a jóslat, a profétálás, a prédikáció, de a meditáció, a szent csend is. A szó után következik az írás, a szent iratokban, könyvekben rögzített isteni üzenet, és annak magyarázata, értelmezése, mint a vallás megmutatkozásának formája. Követi ezt a szent valóságot hordozó személyek sora, a szent ember, király, pap, proféta, tanító, misztikus, mártír kerül ebbe a körbe, másodikként pedig azoknak a közösségeknek a sora, a családtól, a nemzetségen, a rendeken, a vallási társulásokon keresztül, a szektákig, a gyülekezetek, egyházak köréig. A jelenségek ilyen tárgyalása után tér rá Heiler arra, hogy miben és hogyan jelenik meg a maga tiszta formájában a vallási élmény, hiszen ezek az élmények azok, amelyek értelmezik, összefogják, vallássá teszik a korábban sorolt megjelenési formákat. Abból indul ki, hogy a vallási élmény minden esetben rendkívüli, felfokozott érzelmi állapot, amely képes a hétköznapiból kiemelve a szent közelébe juttatni az embert. Ottó nyomán szerinte ilyen élményforma rendes körülmények között a rettegés, a félelem, a bizalom, a bizonyosság, a remény, a szeretet, a béke. De vannak rendkívüli érzelmi állapotok is a vallásban, olyanok, mint az inspiráció, a vízió, az extázis vagy a megtérés, mindezek szintézise, záróköve pedig az, amit a legegyszerűbben összefoglalóan a hit szóval nevezhetünk. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.